Mennyire jelent ez presztízsveszteséget, vagy gyengítheti-e Magyarország pozícióját a NATO-n belül, hogy ilyen sokáig halogatja a döntést, vagy ennek effektíve azért nincs is hatása, mert gyakorlatilag Svédországot már szinte mindenki NATO tagnak tartja, ugye a következő hadgyakorlaton is, a NATO hadgyakorlaton is részt vesz majd, ez biztos.
Nem gondolnám egyébként, hogy ez gyengítette jelentősen Magyarország pozícióit a NATO-n belül. A magyar-ukrajna politika, illetve Magyarország hozzáállása az orosz-ukrán háborúhoz az sokkal komolyabb ellenvéleményeket váltott ki a NATO számos meghatározó országának politikai vezetése részéről. Ehhez képest a svéd NATO csatlakozás blokkolása nem akkora extra, nyilván ez sem piros pontként jegyzik fel Magyarországnak, de azt nagyjából körülbelül mindenki tudomásul vette, hogy itt Magyarország és Törökország kvázi egymással egyeztetve lassította ezt a folyamatot. Nem hiszem, hogy ez önmagában jelentősen alásná Magyarország NATO pozíciót, sajnos azok amúgy sem annyira erősek számos szempontból. Gondoljunk itt az EU-val meglévő vitákra, a jogállamisági vitákra és egyebekre. Most független attól, hogy ezt nyilván a magyar kormányzat jogszerűtlennek és abszolút politikai célúnak tartja, nagy részt az is egyébként, ez vitathatatlan. Mivel a NATO meg az Európai Uniós tagállamok között elég nagy a közös metszet, ezért nyilván azokban az országokban, ahol elkötelezettebb az Európai Unióhoz való viszony, ott ez még külön negatívumként jelenik meg. Illetve hát nyilvánvaló, hogy az Amerika Egyesült Államok sem, amelyel szintén nem túl jó a magyar viszony mostanában, az sem örült ennek a késleltetésnek, de hát itt meg a magyar kormány bízhat abban, hogy az esetleges republikánus győzelem, ami nagyon úgy néz ki, hogy Donald Trump újraválasztását jelenti, tehát ebben az esetben újra tárgyalásra, újra finom hangolásra kerülne a magyar-amerikai kapcsolat, és valószínűleg Magyarország számára egy kellemesebb irányba fordul át, de hát ugye ez még a jövő zenéje.
A magyar pozíción túlmenően akkor beszéljünk arról, hogy mit nyert igazából a NATO Svédországgal, hogyan tudja növelni a szervezet a saját elrettentő képességét, mennyire nevezhető potensnek a svéd haderő.
Svédország egy rendkívül korszerű haderőt tart fenn, világviszonylatban is erősnek számít, nem is annyira létszámát tekintve, tehát békeidőben a svéd haderő tokkal vonóval 16.000 pár száz fős, tehát nem egy jelentős erő, de ha az eszközparkot nézzük, akkor már egész-egész más a helyzet, és azt sem szabad elfelejteni, hogy nem csak Európa, hanem a világviszonylatban is egy rendkívül komoly hadipari kapacitása van Svédországnak, tehát a svéd haderő által használt eszközök igen jelentős része az helyben gyártott, tehát Svédország maga gyártotta, maga fejlesztette, vagy licensz alapján maga gyártotta ezeket az eszközöket. Magyarország nemrég vett egy zászló annyi Leopard 2 A7 plusz harckocsit, ezek beérkezőben vannak a svédeknek, jó, kevésbé korszerű változat, de 120 darab, tehát nagyjából három zászló annyi Leopard 2-se van. Nagyon korszerű a svéd tüzérség, ugye Magyarországnak például 12 plusz 2 JAS 39 Gripenje van, a svédeknek 98. És ehhez jön egy kifejezetten a balti tengerre tervezett, és egyebek mellett 5 rendkívül korszerű dízelektromos tengeralattjáróval rendelkező haditengerészet, ami orosz szempontból kifejezetten aggasztóan erős, és nagyon jól felkészült az aknaharca. És hogy mondjak még egy hasonlatot, ugye Svédország népessége az nagyjából bő 1 millióval nagyobb, mint Magyarországé. A védelmi költségvetése viszont az jóval több, mint a duplája. A tavaly előtti évben, ugye 23-as adatokat még nem tudjuk, a svéd védelmi költségvetés meghaladta a 8,1 milliárd dollárt. Tehát egy gazdag ország, ami rengeteget költ a védelmi erőire, mert hogy ugye 1813-tól lényegében, amíg be nem lép a NATO-ba, nyilván a csatlakozás sikerén beadásával erről a státuszáról, maga mondott le, egy semleges országról beszélünk, és a semleges országok itt Európában kifejezetten sokat kell, hogy költsenek a saját védelmükre, kell lenni egy hihető elrettentő képességnek.
Ugye most a török parlament jóváhagyása után Törökország is zöld utat adott Svédországnak, az felmerülhet-e a későbbiekben, hogy azok a kritikák, amiket ugye Törökország megfogalmazott Svédország irányába, hogy ezeket ismerjük, mondjuk a kurd fegyveresek bujtatásával kapcsolatos török aggályok, szóval, hogy ezek felmerülhetnek-e úgy a későbbiekben, hogy ugye már mindkét ország már egyazon katonai szövetség tagja, vagy ezeket ön szerint sikerült rendezni ebben a másfél évben nagyjából, ami mögöttünk van?
Nem gondolnám egyébként, hogy teljes mértékben sikerült rendezni. Törökországot azért a nyugati világ legtöbb országa, hát mérsékelten tartja demokratikus országnak, és nagyon finoman fogalmaztam. A kurd kisebbség helyzete pedig különösen siralmas. Nyilvánvaló egyébként, hogy a kurd munkáspárt, amely terrortámadásokkal is úgymond harcol a kurd autonómiáért, az egyértelműen terrorszervezet, de nagyon nehéz megkülönböztetni a politikai okokból menekült kurdokat azoktól, akik mondjuk esetleges terrortámadást követtek el, és Törökország ezt eseteként direkt össze is mossa. Tehát politikai ellenfeleket is igyekszik kikérni, mondva, hogy terroristák. Ezek a viták nyilván meg fognak maradni. Egy-két gesztust azért ezen a téren is tett Svédország, de az, hogy az oda menekült, például a kurd politikai menekülteket kiadja Ankarának, vagy esetleg ellenzéki török politikusokat visszaadjon Ankarának, azt én elképzelhetetlennek tartom. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a probléma enyhült egy kicsit, de nem oldódott meg. Hosszú távon ez egyébként nem akadálya a NATO együttműködésnek. Török részről is igazából ezt azért hangoztatták ennyire lelkesen, mert az amerikaiaktól akartak egy katonai csomagot, képességcsomagot kizsarolni, ami nagyjából sikerült is. Ugye új F-16-osokat vehettek, és a meglévő F-16-osaikhoz is beszerezhettek több korszerűsítési csomagot, amik ugye a meglévő gépeknek a harcképességét, túlélő képességét fokozzák. Tehát végül is Ankara nagyon ügyes tárgyalási stratégiával végül is elérte azt, hogy Washington részben felfüggesztette azt a fegyveraladási embargót, amit még azt követően hirdettek meg a Törökországgal szemben, hogy nagyon komoly amerikai tiltakozás ellenére orosz S-400-os légvédelmi rakétarendszereket vásároltak. Tehát tulajdonképpen Törökországnak ez egy elég komoly győzelem, tehát Törökország pontosan tudta, hogy nem tudja megakadályozni, meg nincs is értelme megakadályozni a Svédország NATO csatlakozás, kihozta belőle a maximumot, tehát komoly engedményeket sikerült kicsikarni mind a NATO részről, de főleg az Amerikai Egyesült Államok részéről.
Ja, hogyha 2022. február 24-e előtt valaki azt mondja Vladimir Putyinnak, hogy hamarosan Finnország és Svédország NATO tag lesz, akkor az valószínűleg nem fogadta volna nagyon kedvezően. Mostanra ön szerint, és nyilvánvalóan ezt úgy kell értékelnünk, hogy Oroszország számára ez nagy arcúcsapás, hogy ugye a kezdeti törekvéseik, nevezetesen, hogy a NATO ne terjeszkedjen túl, ugye az ő megfogalmazásuk szerint, tehát ez a kezdeti elképzelés az teljesen dugába dőlt, de hogy mostanra már Oroszország nagyjából beárazta, hogy jó, akkor eddig tart a NATO egészen az északi határinkig?
Én nem gondolnám, hogy ezt olyan könnyen tudomásul vette, ugye mind Putyin elnök, mind pedig Moszkvának az ügyeletes kemény fiúja, Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnök, aki jelenleg az Orosz Nemzetbiztonsági Tanács vezető helyettese, de igazából egy második számú külügyi szóvőnek is tekinthető. Nagyon komoly kirohanásokat intézett a finnek ellen. Nyilván orosz szempontból az egy nagyon komoly stratégiai hátrány, hogy újabb 1400 kilométerre lett közös határa a NATO-val. Ráadásul a finn haderő, bár lélekszámban Finnország, Svédország népességének csak nagyságrendileg a fele, de ütőképességben, tűzerőben, főleg a szárazföldi komponense a finn haderőnek erősebb, mint a svéd. Tehát Finnországgal is egy igen jelentős képességcsomagot nyert a NATO, és nyilvánvaló, hogy Oroszország a vele szemben álló és állandó jelleggel ellenségnek titulált katonai szövetségnek a jelentős megerősödésének nem örül. Tehát ez teljesen természetes.
Mi az első kérdésemben utaltam arra, hogy hamarosan a NATO hadgyakorlatot tart az idei év első felében, például Nagy-Britannia 20 ezer katonával vesz majd részt ezen a hadgyakorlaton, ugye a hidegháború óta ez a legnagyobb brit kontingens, amely megjelenik, de Svédország és Finnország is ott lesz majd. Milyen mértékű hadgyakorlatra számíthatunk, mit fognak szimulálni, és mennyire jelenthet ez ebben a mostani háborús kontextusban akár egy eszkalációs pontot Oroszország reakcióját figyelve.
Ez egy nagyon komoly hadgyakorlat, tehát ekkora erő megmozgatására nagyon rég, még a hidegháború idején, tehát most már jóval több mint 30 éve volt példa. Itt több minden gyakorolnak. Elsősorban egyébként azt, hogy mi van akkor, hogyha a NATO valamelyik tagállamát egy külső agresszió éri. Nincs nevén nevező Oroszország, de hát ugye a hadgyakorlat helyszíne ugye a NATO keleti végein, tehát a NATO területének, a NATO tagállamainak keleti csoportjában, a Balti-tengeren, meg a Fekete-tengeren lesz a gyakorlat végrehajtva, tehát tengeri, meg légi komponens is lesz ebben a gyakorlatban. Lesz egy olyan eleme, amikor jelentős amerikai haderőt légi és tengeri úton csoportosítanak át, ilyet megint utoljára a hidegháborúban csináltak. Tehát ez igazából egy képességcsomag felmutatása az oroszoknak. Moszkva nyilván őrült agresszióként kommunikálja, ugye mindenki a saját kommunikáció paneljeivel dolgozik. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt, hogy ez a 90 ezer fő az még mindig a futottak még kategóriához képest, hogy az elmúlt bő 10 évben, nyilván 22 óta nincs erre ember, de hogy 13-tól 22-ig az oroszok évente legalább egy 100 ezer főnél nagyobb hadgyakorlatot végrehajtottak, és a 2018-as Vosztokon pedig 300 ezer katonát vetettek be. Tehát Oroszország ennél jóval nagyobb hadgyakorlatokat is tartott, kifejezetten közel a NATO keleti végeihez. Nyilván, hogy jelezze a NATO-nak, hogy képes támadást, vagy akár védelmi hadműveletet folytatni. Ez most egy válaszakció a NATO részéről, ugye különösen a balti államok részéről van egy állandó aggodalom, hogy nem is biztos, hogy a NATO meg tudná őket védeni, meg hajlandó lenne őket megvédeni. Ez nyilván például az ő vezetésüknek, illetve az ő lakosságuknak is szól, hogy igenis a NATO komolyan gondolja ezt a kötelezettségét.